a felvétel elején, hogy címet lehessen adni neki. Ez a kicsikét a Jézusnak a szenvedéseit fogjuk megnézni. Kicsikét Jézusnak a szenvedéseit fogjuk megnézni. De hogy kontextusba helyezzem, most nagyon ez van előttem, egyébként, mert Márk evangéliumának a vége felé tartok, és pont ezekről olvasok. És Isten szívemre helyezte, hogy ezekről jó, ezt jó látni, jó átgondolni. A zsidókhoz írt levélnek a második fejezetéből olvasok az első 4 verset. Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, ugye itt a törvényről van szó, a mózesi törvényről, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra, Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával. Tehát itt azt mondja a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy hogy fogalmaz? Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mit jelent az, hogy nem törődni? Vagy a King James úgy írja, hogy hanyagoljuk, elhanyagoljuk ezt a nagy üdvösséget. Tehát nyilván ezt nekünk szem előtt kell tartani, és például ennek az egyik eszköze az úrvacsora. Úgyhogy Csabi, amit felolvasott, meg az imádsága nagyon sok mindenben ide kapcsolódik a mai témához. Tehát mitől nagy ez a mi üdvösségünk? Ezt két oldalról lehet megnézni, és ennek az egyik oldalát fogjuk megnézni most. Ugye nagy azért, mert Isten nagy árat fizetett érte, illetve nagy azért, amit elért ezen keresztül a mi számunkra. És itt, ahogy gondolkoztam ezen, hogy lehetne szemléltetni azt. Tehát például, nem tudom, szoktatok-e munkába járni, én szoktam reggelente, és van, hogy autóval megyek, és autóval Budapesten reggel beírni a munkába, az botrány. Tehát, hogy így még az ember használja azért navigációt, hogy elkerülje a forgalmat, de még akkor is van, hogy úgy kírja azért navigáció, hogy ez most egy 10 perces azért lesz, úgyhogy nyugi, ezt most végig kell várni. És akkor mi lenne a legjobb ilyenkor, ha az ember fogna helikopterre járna munkába, én ezen gondolkoztam, milyen jó lenne, nincs dugó, szépen, izé, kiszámítható, odaérek. Milyen jó lenne helikopterrel munkába járni? Vannak, akik ezt megteszik, én nem. De tegyük fel, hogy mondjuk, nem tudom, ha valamelyikőtök tud ehhez kapcsolódni, amit mondtam, veszek neked egy helikoptert. Akkor én adtam neked egy nagy ajándékot. Ugye egy helikopter az, mondjuk nem néztem meg, mennyibe kerül, de valószínűleg nem egy olcsó dolog, plusz biztosítás, engedélyek, meg üzemanyag, meg stb. De mennyire hasznos az számodra? Ugye ebben mind a kettő megvan, hogy mennyibe került, meg mi az, amit elért. Mert lehetővé tette számodra, hogy kiszámítható módon munkába járjál. De mondjuk veszek, és gondolkoztam, hogy mi az, ami csak az egyik. Mondjuk rengeteg pénzért veszek mondjuk egy gyémántgyűrűt, és mondjuk odaadom valakinek, akinek ez totál nem jelent semmit. Akkor egy nagy árat fizettem valamiért, ami meg nem jelent semmit, nem értem el sokat a másik számára, vagy egy másik példa, ami eszembe jutott, mondjuk veszek neked egy belépőjegyet egy koncertre, nagyon híres zenekar, egy nagyon drága a jegy, és te utálod azt a zenekart. Én sok árat fizettem érte, de neked az nem jelent sokat. Vagy a másik, ami szintén egy ajándék lehet, hogy mondjuk tudtam neked ingyen szerezni egy helikoptert, hogy a példánál maradjak. Én nem fizettem érte semmit, de szereztem neked ingyen, mert éppen volt rá lehetőség. Attól még egy nagy ajándékot adtam neked, még akkor is, hogyha én nem fizettem érte semmit. Ez a két oldala van annak, amikor ajándékotról beszélünk. És szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy Jézus mit fizetett, mennyibe került neki. Az, hogy nekünk üdvösséget szerzett, ezt a nagy üdvösséget, amit nem szabad hanyagolnunk, nem szabad nem törődnünk vele. És ami fontos, még mielőtt beleugranék, Ezt úgy szoktam mondani otthon a gyerekeknek, hogy van egy szuper képesség az emberben, amit fontos, hogy rendelkezünk vele, ezt empátiának hívják. Az empátia az egy szuper képesség, mert az emberi kapcsolatokban elképesztő módon tud, tehát hogy annyi mindent lehetővé tesz. Empátia nélkül az emberi kapcsolatok szegényesek. De ha van empátia, akkor azok ki tudnak bontakozni. És ugye mi az empátia? Annyi, hogy bele tudom képzelni a magam másik helyébe, és tudok gondolkozni, hogy milyen lehet az ő helyében. És esetleg, ahogy én gondolkozom azon, hogy milyen lehet az ő helyében, akkor érzések is jöhetnek elő bennem, hogy milyen érzés lehet ő neki ebben a helyzetben. Van, amelyikünknek az életében ez már megvan, és tök jó. Van, akinél ez talán túlfejlett is. Az is egy picikét, hogy is mondjam, veszélyes tud lenni, ha valakinek túlfejlett az empátiája. Mert azért, mert valaki megindulok az ő helyzetén, nem biztos, hogy még neki igaza van. Tehát, hogy meg azért, mert valakinek átérzem a szenvedését, ugyanakkor mondjuk nekem a családomnak az érdekeit kell néznem, akkor ugyanúgy nekem ott vonalat kell húznom, tehát felelősen kell döntenem. Tehát nem az empátia az, ami mindent meg fog határozni. De nagyon fontos az emberi kapcsolatokban. És vannak emberek, akik pedig nincsen. Nincs empátiájuk. Vagy szociálisan érzéketlenek, azt hiszem, így is szokták ezt mondani. Vannak ilyen emberek, ezek az emberek, hogy is mondjam, minden szempontból veszélyesek, mert hogyha olyan pozícióba kerülnek, hogy dönteniük kell más emberekről, akkor teljesen érzéketlen módon fognak dönteni. Tehát fontos, hogy valaki olyan helyzetben, hogy döntsön más emberek kapcsán, akkor rendelkezzen empátiával. Tudja, hogy milyen hatással van egy-egy dolog egy-egy emberre. Na és ahogyan olvassuk az igében Jézusnak a szenvedését, és ha van empátiánk, akkor ez minket meg fog érinteni belülről. Meg fog érinteni belülről, és látni fogjuk azt, hogy mekkora árat fizetett Jézus, ami nagy üdvösségünkért. És most néhány aspektus, szempontot meg fogunk itt nézni. Nem az a célom, hogy depressziós legyen mindenki. Jó, nem erről van szó, de ahhoz, hogy értékelni tudjuk azt, hogy mekkora árat fizetett Jézus, és ezért hálát tudjunk adni, és ezért ezt a nagy üdvösséget meg tudjuk becsülni, és éljünk annak minden egyes dolgán, amit lehetővé tett számunkra, ehhez kell érteni, hogy mekkora árat fizetett Jézus. Tehát még egyszer, nem az a célom, hogy lenyomjak mindenkit, meg megöljem az egész izét, légkört, hanem az, hogy lássuk az, hogy Jézus mekkora áldozatot hozott értünk. És ez az én személyes bizonyságtételem, és a múltban volt olyan szituáció, hogy nagyon-nagyon-nagyon magam alatt voltam, volt ilyen a múltban, és bármikor, amikor Jézusra néztem, akkor tudtam, hogy ő még mélyebben volt. Tehát nem tudok én olyan helyzetbe kerülni, hogy ő ne lett volna még mélyebben. És amikor az ember úgy, nem tudom, fáj a lábam, aztán valakinek ott van mellettem, nincsen lába, ugye, akkor az ember úgy csendben marad, hogy nekem legalább van lábam. Igaz, hogy fáj, majd elmúlik, neki meg nincs lába. Tehát ilyenkor az ember úgy kicsikét perspektívába helyez dolgokat, amikor ezt látja. Na, és akkor mielőtt még belemennénk, csak egy példa, menj kérlek szépen a következő. Ezt, amit láttok, ez egy bokacsont, ha jól tudom. Igen, ott van egy illusztráció is. Ezt Izraelben egy ásatáson találták. És bizonyítéka annak, hogy a rómaiak akkoriban igenis végeztek keresztrefeszítést, és valakit így temettek el, hogy volt egy szög a bokacsontjában. És ott van az illusztráció, és ott van mellette, hogy ez melyik az a csont a lábból, és hogyan szúrták át, tehát hogyan nézett ez ki. Ez most csak egy ilyen, hogy lássuk, hogy ez egy dolog, amit Jézus értünk végigcsinált. Lehet erről beszélni, de ezt így látni egy kicsikét durva. Jézus szenvedett fizikailag, és szenvedett érzelmileg. És ez hol kezdődött? Talán a nulladik a listába, köszönöm, szerintem vegyük le, mert tehát a nulladik a listába végül az, hogy emberé lett a végtelen, mindenható Teremtő Isten emberré lett, és egy olyan formát vett föl, ami őt hát korlátozta. Ez ugye olyan, mintha én most akkor egy pár évre egy bolha vagy hangya, vagy nem tudom mi lenni, poratka. De még ez sem egy igazán jó példa vagy párhuzam. Már ez önmagában is az ő szenvedésének tekinthető, de hogyha az evangéliumokat nézzük, ugye ott látjuk először, amikor Jézus fölmegy Jeruzsálembe, tudva, hogy eljött az ő ideje, és elvonul a Getsemáné kertbe. És a Getsemáné kertben látjuk azt, hogy elkezd szenvedni. Átéli, mert tudatosul benne az, szembesül azzal, hogy mi vár rá, és az ő emberi volta tiltakozik ez ellen. Tiltakozik ez ellen, ezért kéri az atyát, hogy vegye el tőle ezt a poharat, hogyha van rá mód, de ne az legyen, amit ő akar, hanem amit az atya akar. Ugye azt mondja Lukács evangélium, hogy vért, vagy hogy az izzadság cseppei olyanok voltak, mint a vér. Ami, hogyha ez szó szerint azt jelenti, hogy vér volt, akkor ez is mutatja azt, hogy milyen mély fájdalmat ért át, milyen mély zaklatottságot, megindultságot. És egy angyal jelent meg, hogy erősítse őt ebben a helyzetben. Tehát Jézusnak az itt érzelmi és ebből fakadóan fizikai szenvedése itt kezdődött el, amiről olvasunk az igében. Az már csak ehhez járul hozzá, hogy akiket kérte, hogy imádkozzanak érte, azok belealudtak, mert hogy nem voltak képesek vele együtt virasztani. Péter meg János meg Jakab. Aztán Jézusnak a fizikai szenvedése ott volt, amikor a rómaiak őt, tehát ugye Pilátus azt mondta, hogy akkor őt megvereti. Ami azt jelenti, hogy biztosan láttátok a Passió című filmet, aki nem, érdemes megnézni, ő nem. Jó, akkor majd valamikor érdemes lesz megnézni. Mert ezt mutatja meg, hogy ott olyan veréseket kapott, olyan ütéseket kapott Jézus, hogy eléggé ronda látvány volt a végén, ahogyan kinézhetett. Ugye Pilátus egyik evangéliumban úgy olvassuk, hogy azt akart, hogy akkor megbünteti és szabadon engedi, máshol pedig az olvassuk, hogy keresztre feszítésre ítélte, és aztán verette meg, szerintem valószínűleg mind a kettő volt egyébként. Tehát Jézust a rómaiak jól megverték. Úgyhogy és végül is erre utal az Ézsaiás 53, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg, itt kapott ő sebeket. Ez itt kezdődött el a beteljesedése az Ézsaiás 53-nak. A rómaiak is megverték, ugye tövisből koronát fontak, ami jó hegyes, jó szúrós, rárakták a fejére, és még így ütötték is, tehát valószínűleg tiszta vér volt a feje is. Tehát fizikailag jól megverték. És akkor ugye utána mondták azt, mert ez volt a szokás akkor, hogy akiket keresztre feszítenek, ők viszik a saját keresztjüket. És ugye Jézus nem bírta. Fizikailag nem bírta, ezért szedték ki a tömegből a cirénai Simont, és azt mondta, hogy na akkor te vigyed helyette a keresztet. Tehát valameddig ott kínlódott a kereszttel, amíg át nem vette tőle valaki. Aztán pedig ugye maga a keresztre feszítés, amiről láttuk a képet, és ez, amit most mutatott meg Isten nekem, hogy ugye azt írja az ige, hogy kínáltak neki bort valamivel keverve. Mivel? Nem egyszettel, mirhát ír az angol, nem tudom, hogy mindegy. Tehát kínáltak neki bort, és Jézus elutasította, nem akarta, és ugye miért kínálják ezt a bort? Miért kínálták ezt a bort? Valószínűleg azért, hogy tompítsák az egészet, ami történt. És Jézus nem akarta, hogy tompítva legyen. Nem akarta, hanem ezt az egészet át akarta élni. Úgy, ahogy van. És aztán még a fizikai és érzelmi szenvedéséhez hozzátartozik az, hogy ott a kereszten, én nem tudom, hogy ez egyszer folyamatában történt, de egészen addig, amíg meg nem halt, valahogyan ott közben akkor minden bűnt, minden betegséget magára vett. Nem tudom, hogy ez hogyan történt, de minden betegséget ő akkor ott magára vett. ez biztosan fizikailag. Tehát, hogyha minden létező betegséget magára vesz, fizikailag kicsinál valakit. Ez mind, ami történt. Ugye ez a fizikai és érzelmi. Akkor nézzük meg, hogy a gyalázat, meg a gúnyolódás, hogy ezt is átélte Jézus értünk. Ugye amikor elítélték a nagy tanács előtt, egyből elkezdték ott izé gyalázni, hogy na, akkor izé profétáld meg, hogy kiütött meg téged, hogy hó, ott tényleg te vagy az Isten fia, akkor izé ott egyből elkezdték gyalázni. Ott. Aztán mikor átvitték a rómaiakhoz? Ugye, amikor Pilátus átadatta a katonáknak, azok is mit csináltak? Köntöst akasztottak rá, koronát a fejére, és meghajoltak előtte. Meg le is köbdösték, és mondták neki, hogy mit mondtak neki? Föllapozom, nem akarok rosszul idézni. Üdvözlégy zsidó királya. Így köszöntötték, üdvözlégy zsidó királya, náccal verték a fejét, megköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Tehát hódoltak előtte, de gúnyolásból. Tehát úgy bántak vele, látszólag, mint egy királlyal, közben csak szívották, és kigúnyolták. Tehát a nagy tanács előtt is, már ezek között, a zsidóknál is, akkor Heródes is, aki körülbelül egy ilyen, nem tudom, egy cirkuszi előadóként tekintett rá, hogy remélte, hogy valami csodát tesz majd neki, hogy na, izé van-e valami trükköd. Ott van az Istennek a fia, és Heródes meg így tekint rá, és így beszél vele. Hát nem csodálom, hogy Jézus semmit nem mondott neki. Remélte, hogy lát valami csodát. Heródes is kigunyolta, és hát magán a kereszten is. Ugye ott volt az, hogy a mellette levők is. Itt kétféle leírása van ennek, az egyiknél. Ugye az egyik gunyolta, a másik pedig helyre rakta a másikat. Márk csak annyit ér, hogy a többiek is gunyolták. Meg akik arra jártak, mind a fejüket rázták, és azt mondták neki, ha te vagy az Istennek a fia, akkor gyere le a keresztről, és hiszünk benned. Nem hittek volna benne egyébként, csak gúnyolták. És ezt mind Jézus végig csinálta. Aztán ott van az igazságtalansága ennek az egésznek. Tehát kezdjük ott, hogy ahogyan őt elítélték, az a törvénynek a meggyalázása volt ez az egész. Tehát ugye azt mondja az ószövetségi törvény, hogy ha valaki hamisan tanúzik, hamis tanúvallomást tesz, ami alapján elítélnének valakit, és ez kiderül, akkor azt a büntetést kell kapja a hamis tanú, amit kapott volna az illető, hogy elítélik. Tehát, hogy halálra ítélnének valakit egy hamis tanú miatt, és kiderül, hogy az hamis tanú volt, akkor azt a hamis tanút kell kivégezni, vagy megkövezni. Ezt mondta a törvény. És itt mi történik? A nagy tanács próbál hamis tanúkat szerezni, hogy legyen mi alapján elítélni Jézust. A nagy tanács. Akik a törvény tudók, az írás tudók. Tehát ez szégyen így, ahogy van. És ott áll Jézus, aki a testélet ige, és az igében van leírva, hogy ez hogy kéne működjön, és ezt csinálják. És még annyira sem tudják ezt, tehát mindegy, még bénáznak is, mert ugye jöttek a tanúk, és ezért egymásnak ellen mondtak. Tehát nyilvánvaló volt, hogy hazudnak. De nem érdekelte ez őket. Nyilván, mert ebben az ördög volt benne ebben az egészben. Tehát ez egy gyanázat volt, ahogyan elítélték Jézust. És hát maga az egész, hogy egy ítéletet hoznak felette azért, ami igaz. Tehát Jézus azt mondja, igen, ő az Isten fia. És azt mondják, hogy ó, elítélhetjük, mert Istent káromolta. Tehát ez így önmagában. Mi? Hogy? Tehát, hogy elhangzik az igazság, és az igazságért ítélik el. Az igazságra mondják ki, hogy hazugság. Tehát ezt, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, azért nekem is van egy igazságérzetem, meg úgy szerintem mindannyiunknak van egy igazságérzete, és hogyha valami nem igazságos, akkor az úgy kiabál bennünk, és az ember ilyenkor tud, de ez így akkor sem fel. De nyilván ezt nem baj, ha az ember az eszét is használja, amikor ilyen érzéseket él át. De mindannyiunkban ez ott van, és Jézusnál meg nem látjuk. Tehát Jézus meg csöndben ezt végighallgatja. Csöndben végigcsinálja az egészet. Ugye szintén Ézsaiás 53, mint a bárány a nyírói előtt csöndben volt. Hogy ezt hogyan tudta Jézus végig, tehát nyilván Istentől kapott erőt ehhez. Igazságtalanság volt az, hogy ott van a római helytartó, akinek az lett volna a dolga, hogy igazságot szolgáltasson, és elkezd politikai játékokat játszani vele. Mert ugye ő csak az arcát akarta védeni, nem akart népszerűtlen lenni. Hát akkor játszunk egy olyan játékot, hogy itt van ez a rablógyilkos, meg itt van ez a rabbi, Jézus. Hát nyilván akkor majd a nép akkor azt fogja mondani, hogy melyiket engedjen szabadon a Jézust, és akkor a rablógyilkos meg nem. De nem jött be a játék. Mert a nép azt kiabált, hogy Barabbást engedje szabadon. És ahelyett, hogy a helytartó igazságot szolgáltat, nem a dolga lett volna, játékokba megy bele. Hogy az ő népszerűsége ne sérüljön. Tehát ez is igazságtalan volt. Akkor nézzük meg az árulás oldalát. Tehát, hogy konkrétan Júdás, aki mikor a 12-t kiválasztotta, ott volt, hogy ő is, és nem tudom, hogy amikor Jézus ugye egy éjszakát végigimádkozott előtte, mielőtt kiválasztotta a 12 tanítványát, tudta, amikor Isten azt mondta neki, hogy ő, tudta, hogy Júdást azért választja ki, hogy nem tudom, hogy akkor tudta-e. Mert közben, miután már tanítvány volt a 12-ből egy, akkor már írja az ige, hogy tudta Jézus, hogy ki fogja őt elárulni. De valaki, aki a legközelebb állt hozzá, a 12-ben ott volt. Egy ilyen valaki hátba támadja. És Judásról mondják azt, hogy sokféle vélemény van. Van, aki azt mondja, hogy ó, igazából ő csak izé volt, nagy nagyon szerette Izraelt, és nagyon szerette volna már, hogy Jézus, mint messiás király végre uralkodjon, és csak ki akarta a nyulat ugrasztani a bokorból, hogy konfrontálódjon. Hallottam ilyeneket. Ez lehet bármilyen teóriát ide tenni. Judás elárulta Jézust. Tehát Judásnak nem voltak nemes indítatásai ebbe a dologba, pénzt akart. Tehát Judás bekattant akkor, amikor ott volt Jézus, meghívták valahol vacsorára, és akkor jön ez a asszony, aki fogja ezt az alabástromot, amiben nárduskenet volt, és ráönti a fejére, és ez rengeteg, iszonyat sok pénzt ért. Ha jól rémlik, legalább valami egy évnyi munkabérelt volna egy napszámosnak. Nagyon sokat ért. És ugye azt mondják, hogy micsoda pazarlás. Ugye Judás, aki a pénzt akarta magának a saját zsebébe elrakni, ő ezen kifejten fölháborodott. Judás elárulta Jézust, és akkor, hogy hogyan tette ezt meg utána? Ráadásul az, hogy odaviszi a sokaságot, és akkor ez lesz a jel, akit megcsókolok, így írja az ige. Ő az, és őt fogjátok meg. Tehát még képes egy izét puszit nyomni az arcára. Nem tudom, hogy téged árultak-e már el, de ha igen, akkor tudod, hogy ez milyen érzés. És akkor nézzük, a tanítványai teljesen elhagyták. Teljesen egyedül maradt, mindenki elhagyta. Ugye ott van a kert, a Getsemáné kert. Megjön a sokaság. Ugye ott Péter még előrántja a kardot, hogy akkor ő most itt mártírhalált hal. De mikor Jézus mondta, hogy nem, Péter, tedd vissza a hüvelyébe a kardodat, itt most nem ennek van az ideje, ez nem erről szól most itt. Minden tanítvány elfutott tőle. Minden. És Jézus ugye azt mondja, vagy hát igen azt mondja, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, hogy megverem a pásztort és szétszélednek a juhok. Jézust egyedül hagyták. És akkor ott van, olvassuk a főpapnak a palotájában, ahogyan Péter ott van, és háromszor megtagadja Jézust. Tehát Jézus teljesen egyedül maradt, mindenki ott hagyta, elhagyta. Végigcsinált egy 3 éves szolgálatot, tömegek mentek utána, 12 tanítványa ott volt, egy tágabb tanítványi kör, és mindenki egyedül hagyta. Kicsit úgy, mint Pál apostol eszembe jut, hogy amikor Néró elé állt először a császár elé, azt mondja, hogy mindenki elhagyott engem, de az Úr mellém állt. Ezt mondja Pál. Amikor tényleg helyzet volt, Jézus teljesen egyedül maradt, mindenki egyedül hagyta. Ahogyan Pál mondja azt, hogy de az Úr mellém állt. És ez az, ami ebben megdöbbentő, hogy Jézusnál még ez sem volt. Mert pont, hogy az ellenkezője történt. Hogy az Atya elhagyta Jézust. És ugye Jézus végig arról beszélt, hogy Isten a mi Atyánk. Ő a mennyei Atya, aki tökéletesen szeret minket. És mégis az Atya Jézust elhagyja ebben a helyzetben. Ugye erről szól a 22-es Zsoltár, aminek a ide vonatkozó részét felolvasom, és ezt mondta Jézus ott a kereszten. 22. Zsoltár, így kezdem, vagy így kezdi. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ennyit mond Jézus a halála előtt. Tehát a Zsoltárt idézi, mert Isten ott elhagyta. Ugye azt írja az ige, hogy 3 órára sötétség volt ott a földön. És én hiszem, hogy ez azért volt, mert hogy akkor fordította el az Atya a tekintetét Jézusról. És akkor volt az, hogy amit mondtam, hogy minden bűn, minden betegség Jézusra így nem tudom, hogyan nem tudom elképzelni. Magára vette ezeket ott akkor. Az Atya elfordult tőle. És volt olyan, akikkel beszélgettem még régen erről, aki nem is értette ezt, hogy ez miért van így. De ennek nagy jelentősége van. Ennek jelentősége van. Egyrészt én azt gondolom, hogy még jobban láttatja azt, hogy mekkora áldozatot hozott Jézus. És ugye az Atya, mert ugye ha szülő vagy és van gyereked, nem tudod ezt elképzelni, amit az Atya ott átélhetett. És a 22. Zsoltárnak a... Nem olvasom végig, de elképesztően pontosan leírja, hogy Jézus mit élt át. A 22. Zsoltárban... Keresem azt a részt. A 4-es vers írja azt, hogy pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Ugye azért van szüksége megváltásra az embernek, mert önmagában bukott voltában az ember, egy szent Istennel nem lehet közösségben. És Jézus ebben a helyzetben, amikor magára vette bűneinket, a szent lett szentségtelen. És az Atyának nem lehet közössége a szentségtelennel. Tehát a szent Isten szentségtelenné lett, mondhatjuk így. Ezt élte át ott Jézus. Ezért fordult el tőle az Atya. És ezek után még, hogyha sok mindenről lehetne beszélni, de még azt megemlítem itt, hogy az ige arról beszél, hogy Jézus alászállt, vagy a pokolra ment. Mi helyettünk azért, hogy nekünk ne kelljen. És innentől kezdve kicsikét, hogy is mondjam, örömtelibbé válni az egész, ugye, amikor hogy a pokolban az Ábrahám kebelén levőket a mennybe átvitte, és aztán föltámadt. De ez egy másik alkalom lenne. Most ezt szerettem volna, hogy nézzük meg kicsit ezt. Felsorolom, hogy mikről beszéltem, milyen témakörök, tehát a fizikai érzelmi szenvedésről, a gyalázatról és a gúnyolásról, az igazságtalanságról, az árulásról és az elhagyatottságról, emberileg is, meg az atya által. És hát a kárhozat, tehát, hogy már úgy értem, hogy pokolra ment. Ezeket mind Jézus végigcsinálta, értünk és mi miattunk. És ugye azt írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ez az a nagy üdvösség, amiért Jézus ekkor árat fizetett, amit ne hanyagoljunk el, hanem törődjünk vele. És hogyha az ember ezeken gondolkozik, akkor a szívéből hála kell fakadjon, ha ezt igazán érti. Ez még mindig nem arról szól, hogy nekem mit szerzett meg ezáltal, hanem az, hogy ő mekkora árat fizetett ezért, hogy valamit nekem adjon. Na most nyitom közben a szlájdót, van rajta valami? Nincs? Oké. Okay. Jó. Akkor viszont... Ötvenháromban. Szerintem gyertek előre, imádkozunk itt együtt.